Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Metsz Adina vagyok. Ez a Szót kérek online magazin, maga mit művel itt podcastja, amiben szórakoztató, érvényes és sokakat érdeklő témákról beszélgetünk, különleges interjú alanyokkal az EPE Rádió stúdiójában. Sziasztok! Köszöntöm Gábor Évát és Liber Tamást, a Dorogi Szemét Írtok csapatának tagjait, és Szebenyi Pétert, a Klímapolitikai Intézet munkatársát, influencert. És most elsősorban a műanyagmentes júliusról fogunk beszélgetni, ennek kapcsán pedig a hulladékgyűjtésről. És még mi tovább visszük a gondolatmenetünket, és még a klímával is foglalkozni fogunk. Ugyan nemrég volt egy nagyon nagy konferencia, és hát azért elég aggasztó és riasztó adatok kerültek ki a nyilvánossághoz. Először is a Szebenyi Pétert kérdezném arról, hogy mi volt ez a műanyagmentes július program, mi a célja, mióta van, és hogyan kapcsolódtatok ti a Szemétírtok csapatához?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm a kérdést. Maga a műanyagmentes július az már több mint 10 éve létező nemzetközi kihívás, ami arra szólítja fel az embereket, hogy mellőzzék az egyszer használatos műanyagtermékeket. Így kimondottan nem a műanyaggal van gond, csak az egyszer használatos, amit a benne van a nevében, egyszer használunk, és onnan eldobjuk. De ez olyan mértéket ölt már az utóbbi évtizedekben, hogy biztos mindenki hallott már, vagy látta már azokat a képsorokat, ami az óceánok tetején lévő személyszigetekről szólnak, illetve akár a környezetünkben is körbenézünk, látunk eldobva a különböző műanyagokat, illetve hulladékokat, hanem főként ez az egyszer használatos történet mutatkozik meg. A maga műanyagmentes júliushoz csatlakozva a Klímapolitikai Intézet gondolt egy nagyot, hogy szervezzünk erre az időszakra egy személyszerűsítési akciót, és kiválasztottunk egy helyszínt, ez Esztergom volt, és Esztergomba felkutattuk azokat a potenciális partnereket, így a Szemétírtókat, hogy mi lenne, ha közösen szerveznénk egy ilyen akciót a Esztergom egyik területére.
Bocsánat, miért pont Esztergom?
Az Esztergom abból fakadt főként, mert az MCC Fesztivál, vagy Fest megrendezésre került augusztus 1-én, és ez egyfajta előeseménye is volt egyben. Nagyon jól sikerült, köszönhetően a gyümölcsöző együttműködésünknek, illetve még több más szervezet is csatlakozott az eseményhez, így a helyi búvár egyesület, a helyi horgász egyesület, illetve még rengeteg ember jött el, nem csak Esztergomból és környékéről, hanem rengeteg olyan emberrel is találkoztunk a vonaton például, aki különböző rádió vagy médiadásokban hallott arról, hogy lesz egy ilyen esemény, és Budapestről, vagy akár Tatabányáról is leutaztak Esztergomba, hogy akkor szedjék ők is a szemetet, és mutassanak egy jó példát a többségi társadalomnak, hogy tenni kell a környezetünkért, nem csak otthon ülni és panaszkodni.
És a Szemétírtókkal hogyan kapcsolódtatok ti össze akkor?
Hát lényegében ugye megkerestük a potenciális partnereket, akik lehetnek, és akkor a Tamásék egyből vissza is jeleztek, hogy őket az érdekli, szívesen csatlakoznak, ők már több éve tevékenykednek ott a környéken. Én már régebb óta követtem az ő munkájukat, a korábbi években általam létrehozott hulladékvadász kapcsán ismerkedtünk meg, és így már többször beszélgettünk, megosztottuk egymás eseményeit is a közös médiában, illetve úgy volt, és este valaki jelentkezett én nálam, hogy Esztergom és szeretne szemetet szenni, akkor Tamásékat ajánlottam a figyelmébe. És ami még egy közös kapcsolódási pont, az a cigicsik, mert nekem is egy ilyen szívügyem az, hogy az eldobott cigicsiket ne söpörjük az asztal alá, vagy a szőnyeg alá, hanem ténylegesen kerüljön a kukába, és edukálni kell a dohányosokat, hogy ha esetleg van olyan dohányos, aki nem talál a környéken kukát, akkor használja megfelelő alternatívákat arra, hogy eljutassa időben a kukához. Ez például a zsebhamu tartó, de erről a Tamás is.
Igen, szegáltam mondani, hogy ezt majd visszatérünk. Ti mivel tudtatok segíteni, Tamás, a Klímapolitikai Intézetnek ebben a programban?
Hát mi már ugye az első alkalom, vagy az első ötlet az a Dunapart volt, tehát a Dunaparton is van helyi ismeretünk, hogy hol lett volna érdemes szemetet szedni, csak ugye elmaradt az áradás miatt, tehát helyszínt kellett változtatni, és ezért javasoltuk az Esztergom határában külterületén, vagy Esztergom kertváros területén lévő Palatinus bányató partját. Ugye az egy frekventelt üdülővezet, az 50-es évek végétől létezik maga a tó, és gyakorlatilag a helyi lakóknak a legfőbb kikapcsolási helyszínük például, tehát most már évtizedek óta, és aztán ahogy fejlődött a tó, vagy a tópart infrastruktúrálisan fejlődött, egyre szélesebb körből vonzotta oda az embereket, tehát gyakorlatilag egy üdülővezetté vált. A strandokat rendbehozták, sajnos van olyan partszakasz, ami úgymond névfürdőként használatos, tehát ott szabadon lehet strandolni, és ez meg is látszik az állapotán. Tehát főképp erre irányult a szemétszedés, hogy a fürdőzők, a szabad vízfeletek, szabad partokon a strandolók, azok nem igazán tartják be az elvárható viselkedési formákat, és nagyon sok a szemét általában ezeken a helyeken. A homokbányató lévén a Palatinusztó kapcsán más problémák is vannak, de erről esetleg majd később.
Igen, a búvárok is bekapcsolódtak ebben a munkába, láttam ugye erről képeket.
Volt már régebben is egy közös akciónk a búvárokkal. A víz alatt nagyon sok a hulladék, nagyon sok szemét. Télen nagyon sok ilyen nagyobb méretű hulladékot, hűtőszekrényt, sőt állítólag személyautót is ráhúznak a jégre, és ugye elolvad, akkor az lesüllyed autófenékre. Tehát elképesztő, hogy miket szed, radiátorok, hűtőszekrények, tehát nagyon sok gumiabroncs, nagyon sok van, tehát nagyon sok hulladékot sikerült a búvárok közreműködésével kihalászni a tóból. Ezek lassabban termelődnek újra, de sajnos újra termelődnek, viszont a parton nagyon sok a szezonális hulladék, tehát amit a fürdőzők ott hagynak. Horgászok közül is vannak olyanok, akik nem tartják be a szabályokat, és például nagyon sok ilyen haletetős csomagolást lehet például találni, vagy beszakadt damilokat a nádasba. Tehát, hogy az is előfordul, de tehát nagyon sok olyan hulladék van, ami nyári időszakban keletkezik, és hogyha az ember összeszedi a szemetet, például most a szemétszedés kapcsán összeszedtük a hulladékot, az egy héten belül, ha nem is olyan mértékben, de sajnos újra megjelenik.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire termelődött, mennyi idő után termelődött újra a szemét a Palatinusztó
környékén. Másnap már volt.
És miből állt össze a hulladék? Miből volt a több, a műanyagból, amiről az előbb beszélgettünk, ugye, vagy pedig inkább a csíkből, ami ugye eléggé mérgező is ráadásul, vagy ezt hogy tapasztaltátok, hogy a nagyobb darabos hulladékokból, mint például gumiabroncs?
Hát csík az nagyon sok van, az mindenhol sok van, az egész országban. Itt is ugye a homokba belenyomják nagyon sokan, tehát sokszor nem is látod, mert ugye a homok a szél szépen elteríti, vagy betemeti. Hát petpalackok, nagyon sok energiaitolos doboz, ugye ezek a helles doboz például az nagyon, nagyon gyakori, de az útak mellett az árkokban is nagyon gyakori. Akkor ilyen gyors éttermi csomagolások, napteljes dobozok, sőt voltak olyan területek, főleg az ilyen begazosodott, beerdősült, picit messzebb a parttól, egy olyan 10-20 méter a parttól, de a bozótosba például háztartási hulladék, tehát kukazsákba becsomagolt hulladék is előfordult. Aztán persze nyilván sokan mennek oda autóval, nagyon sokan vadkempingeznek ilyen nyári időszakban ott, tehát az ő hulladékaik is sajnos sokszor ott felejtődnek.
Ezeket ugye nem tudom, hogy volt lehetőség arra, hogy külön gyűjtsétek a műanyagot például? Amit aztán el lehetne vinni műanyagfeldolgozóba, vagy pedig ennek mi lett a sorsa ezeknek a hulladékoknak?
Hát nem tudtuk külön gyűjteni, mert az nagyon rá kellett volna készülni, de elviekben a hulladék átrakón ezt válogatják. Tehát ilyenkor, amikor tényleg mindenféle hulladék van, tehát azt nem várhatjuk el az emberektől, hogy ezeket a letett háztartási kukászsákokban oda hordott hulladékot kimontjuk és szétválogassuk, hanem itt lehetőleg gyorsabban próbáltunk rendet tenni, és bízva abban, hogy a tényleg a hulladék átrakon ezeket ígéret szerint átcsomagolják, vagy átválogatják.
Bocsát, ki vitte el a hulladékot?
Esztergomi önkormányzatnak a hulladékszállító cége.
Tehát akkor ők is bekapcsolódtak ebbe a programvetők szerint.
Aha.
Hát ugye itt felmerül a műanyagmentes július mellett az, hogy július 1-től az egyszer használatos műanyagok körét, egy bizonyos körét ugye a kormány betiltotta rendeletben. El tudnád nekem mondani, hogy mik ezek, és milyenek a jelentősége?
Kezdem az előéletével a sztorinak, mert 2019-ben volt egy Európai Uniós strasbourgi döntés, hogy 2021-ben, 21-ig ki kell vonni az könnyen és egyszer használatos műanyag termékeket. Ezek ugye főként a műanyag evőeszközök, a műanyag szívószál, a fültisztító pácika, illetve bizonyos anyagvastagságú tárolóedények, vagy zacskók, tasakok, amiket ugye változtatni kell. Ez mégis történt most, mert ugye Európai Uniós tagállam vagyunk, emiatt ugye Magyarországon is ez érvényben lépett most július 1-től. És ugye ez a két év azért is kellett ez egészhez, mert magának a háttériparnak is létre kellett jönnie, amivel ezeket az alternatív termékeket le tudják gyártani, el tudják készíteni, és ezáltal a piacra tudják ugye teríteni. És ez azt jelentette, hogy a korábban használt egyszer használatos műanyagtermékeket még meg lehet amúgy még kapni július 1 után, viszont csak ami már raktáron van az adott vendéglátóegységnél vagy forgalmazónál, viszont új termék már nem kerülhet a piacra, csak az alternatív megoldások, ami lebomló vagy újra hasznosítható.
Jó, és akkor itt adódik a kérdés, hogy utána mondtad, hogy nagyon sokan vadkempingeznek a tópartján, akkor gyakorlatilag ezekből az egyszer használatos műanyagokból volt esetleg a legtöbb? Meg ott ugye van büfésor is emlékeim szerint.
Igen, de mondjuk a büfé az a zárt területen van. Nejlonzacskók, műanyagpoharak megtalálhatóak. Én azt gondolom, hogy műanyagból, tehát az ilyen egyszerhasználatos, vagy idézőjelben eldobható, ugye itt már a név is eléggé fura, tehát rossz az elnevezés is. Tehát ebből viszonylag kevés. Tehát nejlonzacskók, energiaitoros dobozok, abból volt nagyon sok. És a cigicsik. Meg a petpalack mondjuk abból, igen, tehát az is végül is egyszer használatos.
És tudni kell például a cigicsikről, a hagyományos cigicsikről, hogy az is egyszer használatos műanyag termék, mert a filtere az 98%-ban műanyagot tartalmaz. Hát egy cigicsik akár 4000 féle toxikus kéményanyagot is tartalmazhat. Még a korábban általán vezetett Jön alapítványnak volt egy cigicsikmentes február kampánya, ami 2019-ben, ez nagy sikere volt. Itt Budapesten például a BKK is támogatta a City Light plakátokkal, és pont ez a szöveg volt kiírva a plakátokra, a körúton, kiskörúton, nagykörúton, hogy egy eldobott cigicsikben hányféle toxikus anyag lehet, és ez miért is probléma a környezetnek. És ezt sokat aztán tudják. Sokan úgy gondolják, hogy ha elpöszködik, akkor az lebomlik, majd eltűnik, és nem lesz semmi gond. Több éves a lebomás ideje, attól függ, hogy milyen anyagból épül fel, és legtöbb esetben nincs bomlik normálisan, hanem csak széttörzezik, ezáltal a mikroélőlényeket is károsítjuk vele. Amellett, hogy a vízbe kerülve, mondjuk itt van előttem egy kulacs, és abba beletennénk egy cigicsikket, akkor az, ahogy kioldolna bele a különböző méreganyagok, az a víz már toxikussá válna. És ezt hatványozva, folyóvizekbe bedobva, tengerekbe eljuttatva, óceánokba, az ott élő vízi élőnyeket mérgezzük. Kevesen tudják, de maga az óceáni szennyvízszigeteknek a 30-40%-a cigicsikből áll.
És műanyagból.
És műanyagból.
És ugye a másik probléma, amiben nem gondolnak bele, ezt szoktuk mindig példaként hozni, hogy nagyon sokan elpöcködik, sőt, keresik a csatornákat, az esővízlefolyókat, ahol nemes egyszerűséggel bedobják, és amikor szóvá tesszük, hogy miért dobod el, mert nem találtam lefolyót. És akkor elmondjuk, hogy hát bedobod a lefolyóba, az megy direkt a legközelebbi vízfolyásba, mondjuk a mi térségünkben a Kenyérmezői patak, az megy a Dunába, a Duna folyik a tengerbe, tehát gyakorlatilag pillanatok alatt eljutatható a szennyeződés a világ bármely pontjáról a világ tengerekben. Tehát hiába van a tenger több ezer kilométerre, vagy több mint 1000 kilométerre tőlünk, simán lehet szennyezni.
Jó, de ugyanakkor ti találtatok megoldást erre, ez a zseb.
Igen, hát a szemétirtóknak több olyan projektje, illetve programja is van, ami a csíkszennyezettség ellen küzd. Először csíkszedéssel próbáltuk felhívni a figyelmet erre a jelenségre. A Dorogi vasútállomáson szerveztünk kétszer is, tavaly előtt, még a Covid előtti nyáron két csíkszedő akciót. Hát rengeteg, tehát ilyen ez a hagyományos méretű vödör, az úgy konkrétan tele lett csíkkel, amikor mindenki összeöntötte a saját kis gyűjteményét, tehát félelmetes volt látni ezt a mennyiséget, hogy alapvetően, ha az ember ránéz a területre, akkor nem látja, nem feltűnő, de hogyha így egybe látjuk, akkor az elképesztő, hogy ezt mind az emberek, dohányosok dobták el. Akkor a másik, amit kérdeztél, igen, ez a csíktartó kis kapszula, ez tulajdonképpen a PET palacknak az alapanyaga, egy ilyen kis 8-10 centi hosszú kapszula, amin egy rendes kupak van, tehát végül is ez is egy műanyag termék, de sokáig használható. Mi megismerkedtünk ennek a, hát nem a gyártója, hanem egy hölgy, aki a gyárból ezeket az egyébként selejt, tehát PET palac gyártására nem alkalmas termékeket megszerzi, tőle vásároljuk nagy mennyiségben, emblémáztattuk már szemétírtók logóval, és ezt terjesztjük a térség különféle, hát főleg dohányboltokban, vendéglátóegységekben, üzletekben, lottózókban, igazából bárhol, ahol a tulaj vagy a boltnak az alkalmazottja úgy gondolja, hogy ott helye van, oda nagyon szívesen elvisszük. Most hát Esztergom és Dorog térségében olyan körülbelül 30 helyen már hozzáférhető. 200 forintot kérünk érte, ez egy jelképes adomány, amit visszaforgatunk a beszerzésbe, illetve az ezzel kapcsolatos költségeinkbe.
Igen, de ezt is elejt, ez nem azt jelenti, hogy nem használhatunk.
Nem, persze, erre a célra tökéletesen megfelelt. Tehát PET palacknak nem lenne jó, mert valami hiba van benne, tehát felfújás során nem működne PET palackként, de csíktartó céljára tökéletes. És az előbb említett Palatinusztó pénztárában, tehát ahol a fizetős strand rész van, ott a pénztárban is a szemétszedő akciót követően elhelyeztük, tehát ott is kaphatóvá vált, és ott iszonyatosan nagy sikere van. Tehát ott már többször kellett újra tölteni, rengeteget eladtak belőle most így a nyári strand szezon idején.
Mennyi fér el, vagy mennyi csík fér el egy ilyen kapszulában?
Hát szerintem olyan 8-10 darab. És de hát annyit, mire elszív az ember 8 cigit, addig talál kukát, hogy ezt ki tudja dobni.
És ugye nem engedi ki a szagokat, tehát hogy olyan
igen,
lezár, hogy...
Hát olyan, ugyanaz a kupak van rajta, mint egy PET palackon. Nyilván melegen, tehát elnyomni benne nem tanácsos, mert hát, hogy attól megolvad, nem tudom, mert én nem dohányzom, meg nem használtam még, de hát a visszajelzések azt mutatják, hogy van egyre növekedő kör, akiknek erre igényük van, és ennek nagyon örülünk. Aztán még egy van, de mondjad, Péter.
Bocsánat a szóért. Itt vannak alternatív megoldások még ezen kívül, tehát a zsebhamutartó verziók is van, többféle verzió is van, tehát vannak olyan krémes dobozok is, amiket lehet erre használni, tehát jó zárhatóak is, mondjuk fémből van. Most nem akarok márkát mondani, de biztos mindenki ismer ezt a kék dobozos krémet, az például kiváló erre. Lapos is, befér simán a zsebbe, hasonlóan praktikus, mint amit előbb beszéltünk, és egy alapvetően funkciót betölti. És újra a hasznosítás.
Én csak azt akartam hozzátenni, hogy nagyon érdekes tapasztalni, hogy fogadják az emberek ezeket a csíktartókat. Tehát volt, amit ajándékba adtunk. Kiderült róla, hogy az illető nem használja, a zsebében van, vagy otthon van, és akkor eldobja a csikket mondjuk egy bolti eladó a bolt előtt, és szóvá teszem, akkor mondja, hogy van nekem is. Egy üzlet, egy szolárium kérte, hogy legyen náluk is, mert hogy ők a környezettudatosságot zászlajukra tűzik, de amikor az eladójuk kint pöcköli a csikket a csatornába, és azt szóvá teszem, akkor a válasz csak annyi, hogy hát tudom, bent is van. Tehát, hogy az nem elég, hogy ki van téve. Nagyon sokszor el kell magyarázni, hogy miért fontos ezt használni. Tehát nagyon sokan nem jutnak el odáig. Úgyhogy van néhány lelkes üzlettulajdonos, nem csak dohányboltok, hanem például Dorogon elektronikai, számítástechnikai üzlettulajdonos. Egy-két sörözőben is kint van, ahol olyan személyiségek a tulajdonosok, akik ezt propagálják és rászólnak az emberekre, és ezt tehát próbálják edukálni a törzs közönséget. De hát sajnos ez még gyerekcipőben van, tehát tényleg nagyon sokan próbálnak tenni ez ellen, de mindig nagyon sokan vannak, akik nagy évben tesznek rá.
Én azért ezt egy picit árnyaltabban látom, tehát lehet, hogy meg kell szokni a gondolatot, hogy ilyen létezik, mert ugye Magyarországon eddig mi volt, oda mentél a szemetes tartályhoz, ott volt egy pici fémrész, ott el tudtad nyomni a cigidet, és betetted ugye a szemét tartályba. De az, hogy egy ilyen kis kapszulába is be lehet rakni, csak én magamról tudom, hogy kapok valamit, és egy idő, amíg úgy megszokom, és rájövök, hogy tényleg erre lehet használni. Tehát lehet, hogy valóban ez edukáció lenne itt a lényeg.
Általában igen, tehát nagyon sokan azt látják, a lakosok közül is jönnek ilyen visszajelzések, hogy nincs kevés kuka. Amikor azt látom, hogy a kukán elnyomja a csikket, és elpöcköli mellé, tehát nagyon sok ilyen van, hogy elmegy a kuka mellett, és mellé dobja. Tehát, hogy ez nem tudunk mit csinálni, tehát nem a kuka hiányában van a probléma, hanem a fejekben van a probléma. A másik meg az, hogy a cigicsik az nagyon sok ember szemében, vagy számára azt gondolja, hogy ez nem szemét. Tehát olyan automatikusan dobják el, most is az autóból rengeteget látunk, mire ide értünk, hogy előttünk levő autóból kinyúl a kéz és repül a csik. De nagyon sok ilyen van napi szinten.
Szemetelés, a cigicsik elpöszkélése, ahogy mondta Tamás is, hogy sokan ezt nem gondolják annak. Viszont a törvényhozás ilyen szempontból annak gondolja, hogy ha esetleg valakit a rendőr lát, vagy a közélet felügyelő, akkor 5 és 50 ezer forint közötti helyszíni bírsággal sújthatja. Viszont nincs minden sarkon se rendőr, se közterületes, emiatt kevés ez a szám, amit sajnos ugye elkapnak. Legalábbis ezt figyeltük meg, vagy ezt látjuk, vagy ezt, amikor kérdeztünk ilyen illetékeseket, akkor mondták, hogy csekély számba kapnak el cigicsik elpöszkölésért bárkit is.
Én most nem akarok senkit bátorítani erre úgymond házmester tempóra, de hogyha mondjuk adott esetben valaki egy fedélzeti kamerával megy az utcán, megy az úton, és lát egy ilyet, tehet bejelentést az alapján, vagy ezt nem veszi figyelembe a rendőrség az ilyen felvételeket?
Hát ez elég faramúci, mert az, aki ezt a videófelvételt fölveszi, annak utána a bíróságra kell járnia. Uh-huh. És ilyenkor már az embereknek elmi a kedvük az egésztől. És nem akarják erre szánni az idejüket. Ismerek egy embert, egy ismert személyiséget, ez Ruiz Vutko, ő szokta azt csinálni, hogy megy az utcán, lát egy embert, aki elposztikolja a cigicsiket, és oda megy hozzá, tessék, ezt elhagytad, ne haragudj. Ne ragudj. És ő, amikor volt az a cigicsikmentes februári kampány, amit a Jön Alapítványa, a Jövő Öko Nemzedék Alapítvány, nem mondtam a teljes nevét, alapítványnak szerveztünk, akkor ő fölhívott engem, hogy menjünk el közösen Oroszlányba, és ott beszéljünk a helyi önkormányzattal, és szervezzünk egy nagy eseményt, és ott a helyi iskolával közösen ő szervezett, az önkormányzattal karöltve egy nagyszabású cigicsik szedő eseményt, ahol olyan 100 000 körüli cigicsiket szedtek össze a diákokkal, felnőttekkel ott Oroszlánban, és ő szerint Oroszlán az egyik legcigicsikesebb település Magyarországon, de ettől függetlenül ugye sikeres volt az esemény, de ugyanúgy valószínűleg visszakerülhettek azok a cigicsikek, más újabb cigicsikek a helyszínre, mert ez egy olyan probléma, amit ugye rá lehet világítani, de alapvetően nem csak a lakosságot, illetve a dohányzókat kell edukálni, hanem ugye valamilyen szinten ugye a gyártóknak is van egy felelőssége, hogy milyen termékeket dobnak a piacra. És ebbe az EU-s rendeletben részben benne van az is, hogy a dohányipari cégeknek hozzá kell járulniuk a begyűjtéshez, illetve az átalmatításhoz is, tehát a cigicsiknek, a csikeknek az újrahasznosításához vagy elégetéséhez.
Mindenképpen szankcionálni kéne, tehát egyrészt edukálni, másrészt pedig szankcionálni, tehát vannak olyan országok, államok a világban, ahol tilos a közterületen a dohányzás. Nálunk is be lehetne ezt vezetni, vagy szerintem tehát ezzel el lehetne indulni, vagy olyan kijelölt helyeken, mert ugye az emberek zöme az utcán dohányzik, az utcán dohányzó emberek zöme az eldobja a csikket. Tehát ha éppen nem egy kuka mellett halad el, de látjuk, hogy a kuka sem mindig megoldás. Tehát, hogy egyrészt országos szintű, másrészt helyi szintű rendeletekre lenne szerintem szükség, hogy ezt vissza lehessen szorítani. És szerintem az edukáció mellett sajnos a szankció is kéne, hogy működjön.
Illetve minél kevesebben dohányozzanak.
Hát ezt lehet a legkevésbé szerintem hamar elérni.
Na, szerettem volna még előbb mondani, hogy a harmadik ilyen csikkellenes projektje a szemétírtóknak, az a Dorogi Város önkormányzattal együttműködve egy akció, ami hát most ciki, nem ciki, de annyira sajnos nem vált be, mint amennyire mi ezt vártuk volna, hogy tényleg mindenki a maximális jó szendékkal állt hozzá, és a lakosság, az emberek, és itt megint az emberi hozzáállás fontosságára is rá lehet térni, hogy tehát az az akció lényege, hogy aki összeszed egy bizonyos mennyiségű csikket, az 5000 forint értékű vásárlási utalványt kap az önkormányzatnál különféle vállalkozók közreműködésének köszönhetően. Tehát 5000 forint az nem egy kis összeg, pláne mondjuk egy diáknak a nyári szünetben. Összeszedi ezt a 2 liter mennyi?
Egy cipős dobozni ér 10 000 forint jár, tehát azt tudom.
Igen, tehát ilyen körülbelül 2 literes PET palackot mondjuk valaki tereszed, akkor az 5 000 forintos.
Most hát ez még van, akkor ezek szerint?
Ez van, igen, ezt elkezdtük valamikor szintén egy-másfél évvel ezelőtt. Tamás ötlete volt egyébként, csak sajnos, tehát propagáltuk az összes létező felületen, de nem igazán működik. Tehát ez szerintem pedig egy nagyon értékes ötlet, meg egy mintaprojekt lehetne több településen is, mert senkinek nem kerül semmibe, néhány vállalkozónak a felajánlása szükséges, és működhetne, és tényleg kvázi önkéntes munkára bíztatja az embereket, de mégse ingyen dolgozik, mert kap érte valamit.
Ez konkrétan egyébként 80 helyen beváltható, tehát dorogi üzletekben nagyon sok helyen beváltható ilyen utalvány. Csináltunk egy ilyen próba szemétszedést, ugye mi akartunk lenni az elsők, a gyerekekkel így a családi körbe összeszedtünk néhány srácot, és akkor ők velük szedtük a szemetet, a legtöbb csík a tüdőgondozónál jött össze. Tehát ezt csak így érdekességképp mondom, hogy a kórház előtt, igen, az STK, tehát a rendelőintézet környékén történt ez a szemétszedés, és a tüdőgondozó előtt ott elég sok volt.
De az esztergomi kórház környékén
hát
is, tehát tényleg az nonsens, vagy hát ilyen érdekes. Nem annyira nevetséges, mint szomorú, hogy a kórházak és egészségügyi intézmények környékén van a legtöbb eldobált csík.
Iskolai dolgozók, óvonők kijárnak dohányozni, és eldobják a csíket, tehát erre is van példa, úgyhogy ezek nagyon lehangolók.
A klímapolitikai intézet nem tudna ilyen kezdeményezéseket fölkarolni? Mert hogyha azt érzem, vagy azt gondolom, hogyha egy állami szervezet mellé áll például az önkormányzat mellé egy ilyen kérdésben, akkor esetleg sokkal jobban ki lehetne terjeszteni ezt a... Tehát, hogy az összes többi önkormányzatra is adott esetben is egy országos programmal kibővíteni.
A maga az akcióról még nem mondtam el, hogy van egy mottója, vagy mozgalma az intézetnek, hogy nem az én szemetem, de az én hazám. Ez akár lehet majd egy későbbi következő lépcsőfok is, hogy egy ilyen kedvezményezés mögé állva ezt még így fölbufferelni, ahogy lehet fogalmazni, és minél több emberhez eljutatni ezt a lehetőséget, vagy kiszélesíteni országosra is ezt a történetet. Ez nem az én kompetenciám, de alapvetően látok benne olyan dolgokat, ami megvalósítható, tehát alapvetően ez egy pozitív dolog lehet, és mindenképpen több szervezet és ember összefogásra van szükségének, hogy megvalósulhasson.
Illegális hulladéklerakás is egy nagy probléma. Mm-hmm. Tehát nem az, amit az ember egyénileg éppen sétálja során eldob, hanem amit üzemszerűen hordanak ki az erdő szélére.
Ezt a problémát egyébként érdemes lenne körbejárni, mert elég tanulságos esetek vannak itt. Az Évi szeretne erről beszélni, látom, tehát hogy a hagyatékok felvásárlása, hulladékok bérbevétele, vagy elszállítása, vagy a saját udvaron történő elhelyezés. Tehát vannak,
igen,
ilyen példák?
Hát most volt egyébként egy nem tudom pontosan a helyszínt, ahol valaki ilyen 1,5 méter magas hulladékhegyet hordott össze a saját telkén, és végül is a szomszédok feljelentése nyomán
rendült
el.
Hát ez a hulladékvadásznak volt a...
Hát még az is.
Még az is.
Igen, azt kell elmondanom.
Bocsánat, csak egyetlen mondok még, ugye, hogy itt magánterületen történt a hulladék gyűjtése, de ennek ellenére büntetendő, mint kiderült.
Így van. Tehát a hulladék törvénykönyv szerint nem lehet felhalmozni magánterületen bizonyos mennyiség után hulladékot. Gyakorlatilag előfordulnak ilyenek. Egyik több opció is lehet, annak is persze, hogy kihordja ki a határba a hulladékot, mert amit itt a Tamás említett, hogy hagyaték és társai, azok általában lomtanítós cégek viszik ki, de az építési hulladékot például építési vállalkozók viszik ki, úgy nyerészkedvén, hogy a bontott ingatlan vagy a felújítás során keletkezett hulladék, építési hulladékot nem a lerakóba viszik, hanem a település határába, és ezzel is rengeteg pénzhez jutnak, mert aki megrendelt az építkezést vagy a bontást, az kifizethette őket, és akkor azt a pénzt, amit a lerakóba kéne fizetni, azt is zelőre teszik, a szemetet meg vagy a határba ürítik. Tehát ez elég összetett dolog.
Azt szerettem volna, hogy a probléma gyökere itt is az, hogy nagyon kevés az a település, ahol hulladékudvarok üzemelnek. Ugye egy átlag embernek, különösen akinek mondjuk nincs kertje vagy tároló kapacitása, hanem mondjuk egy lakótelepi lakásban él, és keletkezik óhatatlanul kidobandó elektronikai hulladék, vagy festékmaradék, vagy bármilyen lom használt bútor, egyszerűen nem tudja hova vinni. Most a mi környékünkön például csak Nyergesújfalun van hulladékudvar, és úgy tudom, hogy itt Budapesten is sokkal kevesebb van, mint amennyire szükség lenne. És ugye ez nyilván nem mentség azoknak, akik olyan vállalkozókat bíznak meg a lomtalanítással, akikről vélelmezhető erősen, hogy nem a megfelelő helyre fogják vinni a hulladékot, de valahol a jelenségnek ez a problémája, hogy állami szinten vagy önkormányzati szinten nincs megoldva a felesleges hulladéknak a kezelése, tárolása, ártalmatlanítása.
Ami egyébként közszolgálat, tehát közszolgáltató végzi, tehát gyakorlatilag egy bizonyos mennyiségig, mert ugye itt Budapesten is ez van, le lehet adni a bizonyos hulladékfajtáknak a körét az udvarokban. Tehát azt jelenti, hogy nem kell fizetni érte.
Igen.
Egy bizonyos mennyiségig, lakcímkártyához kötve.
Igen.
De ez rendben is lenne, mert...
Igen. Általánosságban azért nincs a legtöbb településen hulladékudvar, mert a maga fenntartása hulladékudvarnak is van, és ez már nem félne bele több helyen is, de én úgy tudom, a legutóbbi információm azok voltak, hogy több helyre fognak létesíteni újabb hulladékudvarokat, mert szükség van rá, ha tetszik, ha nem. Nem muszáj ezt kibővíteni, de amiről még nem beszéltünk, a megelőzés, tehát az a jó hulladék, ami nem is keletkezik. Tehát az emberi lakosság felelőssége is van ebben a szempontból, tehát mi termeljük meg, mi szavazunk a jövőnkre azzal, hogy ha vásárolunk, és milyen terméket használunk, akárhogy is nézzük, és az edukáció emiatt is nagyon fontos, hogy megelőzzük magát a hulladékot.
Mi az álláspont, hogyha például a Klíma Intézetnek a gumiabroncs hulladékokkal kapcsolatos kérdéskörről, én úgy érzem, hogy azért ez nem megoldott még egészen, mert az is az erdőszélen landol nagy mennyiségben.
Az intézetnek még ezzel kapcsolatban nem volt külön értekezése, de maga én személy szerint, mint Szemi Péter, azt tudom mondani, hogy a magát az gumiabroncsokat is le lehet adni ugye a hulladékudvarokba egy garnitúra per év, illetve magát a gumisoknál is, tehát aki leszed ugye a gumit a kocsiról, illetve magát a gumit, ha begyűjtik, azt újra szokták hasznosítani. Tehát ez nagyon jó másonnyelvség is lehet, akár ilyen futó pályák, vagy ilyen játszóteri pályák, vagy a felületek elkészítéséhez. Ilyen, jó tudom, a MOL-nak is vannak ilyen kedvezményezései, de igazság szerint a világban nagyon sok helyen már a gumiabroncsot újra hasznosítják.
Volt egy ilyen akciónk tavaly előtt, ezzel egy picit be is fürödtünk, és csak azért mondom el, hogy esetleg tanulság legyen mások számára. Úgy döntöttünk, hogy szemétirtók programként összeszedjük a térségünkben szétdobált gumiabroncsokat, és azt megpróbáljuk egy cég segítségével ártalmatlanítani. És sikerült a partnerséget felvenni egy helyi autókereskedéssel, akik partnerek voltak abban, hogy ők elszállítatják a gumiabroncsot. Hát ilyen 400-500 gumit szedtünk össze Dorog és Esztergom 10 kilométeres sugarú körében, nagyjából, körzetében. És ugye bejött a Covid, a gumikat a helyi reptéren deponáltuk, az ottani egyesülettel megegyezve, mert ott volt hely nagy mennyiségű gumi lepakolására. Majd jött a Covid, és ugye nem vitték el, több hónapon keresztül ott halmozódott a gumiabroncs, közben gyűlt a mennyiség, mert látták, hogy oda lehet vinni, és ezért úgy szépen gyarapodott. És ugye ennek a guminak az ártalmatlanításáért, vagy elszállításáért olyan 400.000 forint körül összeget kellett fizetnünk. Szerencsére ez az autós cég ez állt ezt a költséget, tehát azért, hogy elvigyék. Én azt gondoltam, hogy ez nekik bevétel, hiszen újra hasznosítják, és abból lesz némi bevételük, nem. Ez egy szállító cég, aki ezt elviszi, ennyi összegér. Megvan, hogy mennyire veszik át tőlük az újrahasznosító cég is. Tehát nagyon nehéz egyébként, fölvettük a kapcsolatot gumifeldolgozó cégekkel, akik kikötötték, hogy csak akkor veszik át, ha ilyen meg ilyen kategóriájú gumi, tehát nem mindegy, hogyha a szennyezet már nem veszik át, már pedig ugye a szabadtéren tárolt gumik nagy része azért szennyeződik. Beleesik az eső, beleköltöznek a békák, mint amilyen belenő a gaz. Tehát, hogy ez elég nehézkes téma, sajnos.
És nem beszéltünk még arról például a gumival kapcsolatban, hogy a gumit használjuk, tehát az aktó, ahogy halad, a gumiról ugye leválnak darabkák, ilyen mikro darabkák, amik ugyanúgy szennyezik a környezetet. Amiben részben lehet műanyag is, nem tudom pontosan, hogy épül fel egy ilyen abroncs, de de szerintem van benne a némi műanyag is. Nem vagyok szakértője a gumiabroncs gyártásnak, tegyük hozzá, de ez is a hozzá adódik ugye a szennyezéshez, amit ugye minden alkalommal felkavarnak az autók, a már korábban levált darabokat is, és például ha valaki az út mellé beül egy étterembe, akkor jó eséllyel akár be is lélegzi, vagy akár az ételébe kerül az a por, amilyen gumis szennyezett.
Vannak a mi kütyüjeink, amik azért 2-3 év alatt kipörögnek, és akkor azokkal mi lesz? Már ugye ez még egy, ez egy külön, azt mondja, hogy külön egy beszélgetést megérne.
A hulladékok egy érdekes csoportja, ami még mindig probléma. Ezt most láttuk szintén egy akción kapcsán, azok a képcsöves televíziók és monitorok, amelyeket a hulladékudvarokban sem nagyon szeretnek átvenni. A különböző ilyen városi rendezvényeken, Dorogon is szokott lenni évente, most a Covid miatt 2 évig nem volt veszélyes hulladékgyűjtés, meg elektronika hulladékgyűjtés, ahol mindent fogadnak, kivéve tévéket, monitorokat. És mi szerveztünk egy programot néhány hónappal ezelőtt, nyár elején, amikor kimondottan csak a monitorokra álltunk rá. És olyan, tehát meglepődtünk, hogy 3 óra leforgás alatt 600 monitor gyűlt össze. 18 tonna.
Tehát akkor az a nagy
ezek a régi fadobozós, fadobozós tévék, amik még mindig előkerülnek a padlásokon. Ugye a normális gondolkodású emberek ezeket félreteszik, mondván, hogy nincs hova kidobni. Tehát van, ahol elfér a padláson, fészerben, garázsban, de mondjuk egy emeletes házban ott ez egy bútornak a helyét, egy szekrénynek a helyét is elfoglalhatja, tehát ott nincs hely ezt tárolni. Tehát ezért kerülnek ki, ezért kerül ki nagyon sok az erdőszélre ez a tapasztalatunk. Itt viszont tényleg néhány óra leforgás alatt 600 vagy 6-700 monitor gyűlt össze, úgyhogy ez meglepő volt. Ezt egyébként egy helyi cég ártalmatlanítja, tehát ők szétszedik darabokra, meg is mutatták, voltam is a telephelyükön, ahol gyakorlatilag a nemes fémektől kezdve mindenféle alkatrészeket, mindenféle fémeket kinyernek belőle, gyakorlatilag különböző kémiai eljárásokkal is dolgoznak. A fa külön hasznosul, az ólomüveg külön hasznosul, hogy azért olyan nehezek ezek a tévék, mert olmozott üveggel rendelkeznek, hiszen sugároznak, tehát ezt emiatt raktak bele olmot. Úgyhogy nagyon sok alkatrésze van, ami külön-külön szeparálva kerül felhasználás, vagy újra felhasználása.
És akkor itt ugye a túlfogyasztás, vagy a fogyasztás, ugye mondod, hogy ez a legjobb, amit meg se veszünk, hogy gyakorlatilag úgy most jött ki a jelentés, hogy a 19. század vége óta 1,1 fokkal melegedett a földünk, de hát, hogy a klímakutatók meghúzták a vészharangot, úgy tűnik. Mi az álláspontja ezzel kapcsolatban a klímaintézetnek?
Hát, hogy klímas semlegessé kell válni, tehát magát a IPCC jelentés, amiről beszélünk, hogy az ENSZ-nek, ami kiadott, egyetemen kimondja, hogy ezzé kell válnunk, különben a már megmaradt, meg úgy maradandó, tehát a visszafordítatlan folyamatokat már nem tudjuk megállítani, viszont ami még keletkezhet, vagy létrejöhet, azokat annak még megáll tudunk parancsolni.
Tehát lassítani tudjuk talán ezeket a folyamatokat, nem?
Tudjuk, illetve alkalmazkodni tudunk hozzá. Tehát már a jelentésből az jött le, hogy az a maga a lényege, hogy vannak már olyan folyamatok, amiket már nem lehet visszafordítani, viszont még van esélyünk, hogyha klímasemlegesek leszünk. Ez a kibocsátás csökkentés radikális meglépését jelenti. Több mindent is nem kell erre kapcsolatban mondani, de alapvetően most úgy van ezek a jelentések, amiket a különböző tudósok, több száz tudós állított össze, és eddigi vizsgálatok, az összes előmutató ilyen elemzések mind beigazolódtak. Tehát az, hogy 1850 óta több mint 1,1 Celsius fokot emelkedett a középhőmérséklet, és elméletileg 10 éven belül elérhetjük ezt az 1,5-öt. Sőt, Magyarországon, ha így vesszük, lokálisan már el is értük, mert ez nem egységesen van még, minden térséget másképp érinti a klímaváltozás, és biztos ti is észletétek azt, hogy 15 év ezelőtt még ez a 30 fok, az hú, már mikor a kánikula van, és már 40 foknál tartunk, és például a július volt a legmelegebb év az utóbbi évszázadokban, és előtte a június volt a legmelegebb június az utóbbi évszázadokban, tehát folyamatosan rekordokat döntünk meg, folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, és ez mindenre hatással van, ránk is, az élővilágra, a mindenre. Tehát a későbbiekben, ha nem változtatunk, akár az élelmiszeripar is összeomolhat, ha nem tud alkalmazkodni a megváltozott klímához. Tehát nagyon összetett folyamatok ezek, és a tudósok ezt folyamatosan vizsgálják, monitorozzák, és eddigi számítások mind beigazolódtak, hogy ez így fog történni. Hogyha nem változtatunk rajta, ugye erre is vannak különböző törekvések, Európai Unió most adott ki egy olyan programot, hogy 2050-re el kellene érni azt a fajta csökkentés, azt a fajta klímasemlegességet, hogy legalább az Európai Unióban lenullázzuk azt a fajta kibocsátást, amivel megállíthatjuk. De ez csak Európai Unió. De mi van a többi térség, a többi kontinense, Kínával, Amerikával, akik ugye a legnagyobb kibocsátók. Tehát nem a több helyről is lehet hallani azt, hogy van a lakosságnak egy felelőssége, de ott van még ugye a gyárak, a klímarombolóknak is szokták őket hívni, az ő felelősségük. És vannak olyan törekvések is, hogy esetleg az embereknek kéne plusz adót kivetni valamilyen módon, úton módon, akár egy Európai Unióban, de akár máshol is, más országokban is, ami nem az Európai Unió része, de ez nem az a megoldás, hogy az embereket kéne kimondottan adóztatni azért, hogy egy jobb klímába éljünk, hanem a gyártókat, akik kimondottan felelősek azért, amiért itt tartunk.
Hát igen, volt egy nagyon érdekes térkép a COVID kapcsán, amikor álltak a kínai gyárak, és bizony kitisztult a levegő, tehát egy ilyen űrből készített kép alapján lehetett látni, hogy mennyire megváltozott a levegő, benne a smog mennyisége, és láthatóvá váltak városok.
Így van. Van rengeteg olyan applikáció, illetve internetes weboldal, például a NASA-nak van egy olyan tűztérképe, ahol nyomon lehet követni aktuálisan műhold felvételek segítségével, hogy hol van tűz a Földön. És amikor ugye 2019-ben volt az a nagy pánik, hogy ég az Amazonas, és akkor mindenki utalgatta az adományokat ismeretlen szerzeteknek a Facebookon keresztül, ki tudja, hol került az a pénz, elvileg jó helyre, bízom benne, mert én is indítottam, pont a szűnapom akkor volt, és akkor indítottam egy ilyen gyűjtést. A háromszoros jött össze a kívánt összegnek, és legalább ennyit tettem érte, de azóta is ég az Amazonas, de most nincs pánik. Ég Törökország, ég Görögország, ég Szibéria, meg ki tudja, még Kanada is, és már az emberek már megszokták ezt, már nem pánikolnak úgy. Kezdünk hozzászokni ez a helyzethez, de viszont nem nagyon változtatunk a helyzeten. Tehát az én, például volt ki egy legújabb elemzés az élelmiszer hulladékról, ha hulladék témáztunk eddig, hogy eddig úgy tudtuk, hogy a különböző elemzésekből, hogy ilyen 20-30% megy a kukába az élelmiszerből, de nem, 40% megy. És emberek éheznek a világ másik pontjain.
Bocsánat, ez most a feldolgozás során keletkező hulladék,
krumplié,
vagy pedig tehát akkor a megfőzött ételig is.
Igen, és azután is. Nemrég láttam, volt egy ilyen szervezet, csináltat egy olyan videót, hogy az élelmiszer pazarlásról, hogy egy hölgy bement a henteshez, és a hentes tökélt egy kolbászt, és a hentes levágta a kolbásznak a 30%-át, és így be kukába, és adatta a maradék kolbászt, hogy úgyis kukába menne, nem?
Hát igen, ez egy elég szemléletes kép volt.
Igen. És a hölgy teljesen meg volt döbbenve.
Ha bemegyünk egy benzinkúthoz, akkor is látjuk ezeket az előre csomagolt élelmiszereket, amiket nyilván nem fogynak el, tehát ezeknek lejár a szavatossága, nem hiszem, hogy jótékony célra fordítják, hanem ez szintén megy, gondolom, a kukába, és vagy igen, a gyorsétermek.
Igen, Évi mondta múltkor pont egy beszélgetés alkalmával, hogy az a hentes is, hogy milyen papírba csomagolja.
Hát ennek van műanyag része.
Igen.
Igen. Meg a legfájdalmasabb nekem az volt múltkor pont, egyébként nem szeretek hipermarketekbe járni, de múltkor pont arra jártam, és este volt, mert zárás előtt fél órával, és volt egy ilyen akciós hűtőpult, és az tele volt aznapi lejáratú műanyagba csomagolt hússal. És a műanyagtól eltekintve, hogy az a temérdek húsmennyiség, az egyrészt az állatokat megölték teljesen feleslegesen, azt a húst senki nem fogyaszthatta el, aki rászorult volna, és ez csak egy áruház, csak egy nap, és legalább 10 kiló hús volt. Tehát visszatérve itt a klímapolitikai helyzetre, vagyis hát a klímaválságra, én nem vagyok szakember, de így laikusként, vagy lelkes önkéntesként azt látom, hogy itt két ellentétes, egymásnak ellenható folyamat van, mert egyrészt ugye mindenki világpolitikai szinten szeretne a klímaválság ellen tenni, de ugyanakkor a világgazdaságot pedig a fogyasztásra való ösztönzés és a profit szerzés hajtja, működteti, és ennek mindenki része. Tehát az is egy ilyen paradox helyzet, amikor mondjuk az autógyártókat vegzálják a széndioxid kibocsátás csökkentése miatt, meg ugye az emberekben, vagy a tudatosabb emberek esetleg lelkiismert furdalást éreznek, hogyha az 5 percre lévő boltba autóval mennek el. Ugyanakkor mondjuk, ha csak az Európai Uniót nézzük, vagy bármelyik világszervezetet, ott napi szinten repülővel ingáznak az emberek értelmetlenül, mert pláne a mai világban, amikor Teams-en meg online sok mindent meg lehet beszélni, nagyon sokan utaznak indokolatlanul repülővel, illetve vannak ezek az óceánjáró hajók, amiknek a kibocsátása szintén, hát nem emlékszem a számokra, de egyszer olvastam erről egy cikket, hogy hány autó éves kibocsátásának felel meg ott az, hogy ezzel az óceánjáró hajóval több ezer ember megtesz egy álomnyaralást, mert biztos nagyon jó, de érdekes módon ezek nem kerülnek szóba akkor, amikor klímaválságról beszélünk.
Hát meg az is nagyon nehezen kerül szóba, és tényleg nem akarok meg egy harmad, vagy negyedik, vagy sokadik topikot nyitni, hogy ezek az elektromos autók, ugye itt a lelkiismeret furdalás, egy elektromos autót vesznek ezért többen, de ugyanakkor ott van az akkumulátor az elektromos autónak, aminek, hogyha lejár az élettartam, azzal kell valamit kezdeni, és jelen pillanatban nem sok mindent tudnak vele kezdeni, azon kívül, hogy lerakják. Ha jól sejtem.
Több megoldás van már, hogyan lehetne ezeket újra hasznosítani, vagy újra használni más formában. Van például egy olyan, hogy a már autónak nem jó az akkumulátor, akkor háztartásokba viszik be. És maga a napelemeket erre kötik rá, mert olyan fajta százalékban még működőképes az akkumulátor, ami ilyen háztartásnak az energiatárolására megfelelő, viszont már az autózáshoz nem elegendő. Hát ilyen megoldások már vannak, illetve a technológia is folyamatosan fejlődik. Sokan megszokták hozni akár az atomenergiát is erre, hogy magát a kiégett fűtőelemek, vagy hűtőelemek, és a radioaktív elemek, azokkal mi lesz? És ez valóban ez egy probléma még mai napig is, de viszont ami legfontosabb, hogy ma a mai világban a legtisztább energia az atomenergia, de ahogy a technológia fejlődik, ugye ezek a problémák is meg fognak oldani, mert olyan gyorsan és radikálisan fejlődik a technológia, hogy itt van ez az okostelefon előttem, 10 évvel ezelőtt még ez a nem is tudom, analóg, nem is tudom, de butaságot mondok, ez a nagyon egyszerű kis telefonok voltak, ilyen elő lehetett látni a kijelzőt, de most már tapingatjuk, meg videókat nézzük, nem is a tévét, hanem a telefon nézzük, tehát ez olyan gyorsan fejlődik, ahogy van rá igény, és van erre igény, hogy például ez is fejlődjön, tehát ez is meg fog használni. Én úgy gondolom, meg fog idővel az oldódni. Akármint az akkumulátor kérdés az autóknál, de ott is van, hogy az elektromos áram, és van most ez a hidrogénhajtású autók is, ennek is egy opció lesz. Sokan például ebben látják a jövőt.
Hát az olimpia, ha jól tudom, ugye erre épült hidrogénhajtással mentek ott az autókkal a mostani tokiói olimpián, bent a buborékban, tehát ott bent az olimpiai faluban. Most így a szemét felhasználás, illetve hasznosítás kapcsán jutott az eszembe, hogy Magyarországon jelen pillanatban 2 égető van. Egyik a dorogi veszélyes hulladékégető, a másik pedig itt ugye a 15. kerületben van a hulladékhasznosító mű. Egyébként meg lerakókba visszük a szemetet. Talán az égető azért is jó, mert ugye ott energiatermelés is folyik, ugye villamos áram és hőtermelés is, hogy rá lehet dolgozni ezekre a hálózatokra, hogy ez nem lenne megoldás? Mondjuk adott esetben ilyen égető műveket építeni, mert én tudom, hogy volt erről szó, hogy délen fognak építeni majd egy égető művet Budapesten, de aztán végül is ez így elmaradt, és én azóta sem nagyon sok mindent hallok ezekről, mert végül is ez is egy erőműnek tekinthető az égető mű.
Igen, hát hogy több lehetőség van a hulladékgazdálkodás szempontjából, hogyan lehetne egy felszámolni a hulladékot. Ugye a lerakókban ott marad, akár évszázadokig, de már van törekvések is, hogy úgynevezett barnamezős területekként ezeket újra hasznosítják, illetve ahogy ott erjed, úgymond a hulladék, a különböző gázok keletkeznek, ezeket elvezetik, és ezeket tudják hasznosítani, energiátnak abból is készíteni. Illetve maga az égető kérdés azért egy kicsit visszás abban szempontból, hogy a maga helyi lakosság szempontjából, hogy most tényleg mi kerül ki onnan, mennyire jók ott a szűrők, például a budapesti abszolút jó erre, tehát nincsenek ilyen problémák, tehát így a legtöbb esetben talán a lakossági tiltakozás szokott lenni, és emiatt nem valósul meg. Nemrég, 5-6 éve volt ilyen Szászombatán lett volna, ott a helyi hulladék kommandó tiltakozott ellene, és végülis a lakosság azt mondta, hogy nem, és akkor nem lehetett odaépíteni egy Szlovákiában, akkor Szlovákiában működő ilyen pirolízis alapon működő, jól emlékszem, tehát egy nagy hőfokon, nagy nyomáson a hulladékot elpároltatják, és abból valamilyen fajta energia lesz. Végül ez nem valósult meg, mert lakossági tiltakozás, tehát általában ez szokott lenni.
Hát pedig egy lerakót létesíteni sokkal nagyobb terület kell, és ugye ezt folyamatosan bővíteni kell, plusz a csurgalékvizet el kell vezetni, plusz el kell fájkázni a gázokat, szóval, hogy nem, tehát hogy az ember azt gondolná, hogy talán az égetés és mégiscsak egy barátságosabb megoldás, mint a újabb lerakókat létesíteni.
Az a legrosszabb utolsó megoldás lényegében. Ugye előtte ugye van az újrahasznosítás, részben ugye a szelektív hulladék gyűjtés révén is, ott is rengeteg tévhit van, hogy most mennyire jó, mennyire nem jó, összeöntik, nem öntik össze. Tehát hogy minek válogatom akkor szét. Tehát ilyenek jönnek az emberek, sok esetben ilyeneket találkozok. Többször megcáfolták részben, meg vannak persze hiányosságai a rendszernek is, de ezzel ugye az Európai Unió szabályozások miatt is folyamatosan fejleszteni kell, és van egy irány, nem történik meg minden egyről a kettőre. Ez egy komplex gazdasági történet.
Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb például a hulladék lerakatok felszámolására, újrafeldolgozására is rá lehetne állni, tehát kvázi mint egy bánya. Olyan mértéktelen mennyiségű hulladék van eltemetve a föld alatt. Például szintén egy dologi példát hozok. Megtaláltuk egy 2 évvel ezelőtt, vagy hát nyilván nem kellett ezt megtalálni, hiszen ott volt, ezt lehet, hogy az idősebbek tudták. Számunkra volt újdonság, hogy egy régi, egy 70-es, 80-es évekbeli szeméttelepet találtunk, amit azóta jótékonyan befettek, de hát előkerültek azok a, ma már azt mondjuk, hogy retro csomagolóanyagok, fabulon termékcsomagolások például, ami a mi gyermekkorunkat idézik, egy csomó ilyen bakelitlemez. Tehát, hogy a régmúlt idők hulladékait találtuk meg egy nagy szemétlerakóban. Tehát, hogy biztos, hogy rengeteg ilyen van az országban. És azt akartam ebből kihozni, hogy például a műanyagon nem látszik, hogy eltelt 40-50 év. Tehát ez letisztítja az ember, az mintha új lenne. Tehát, hogy rengeteg ilyen temető, hulladéktemető van az országosan biztosan, hiszen a mi körzetünkben is rengeteg van. Tehát. Úgyhogy erre is azt gondolom, hogy előbb-utóbb valaki rá fog jönni, hogy ebben üzlet van, hogy ezt újra hasznosítani, újra kitermelni.
És akkor most nem akarunk teljesen magunk alá esni, de akkor most mit lehet csinálni szemét fronton? Mit lehet csinálni a klímaváltozást egyéni szintre lebontva?
A személyes tapasztalatom az, hogy ha az embereknek megmutatjuk azt, hogy mit kell csinálni, hogyan csinálják, és úgy érzik, hogy ez egy jó dolog, akkor azt követni fogják. Én utóbbi 8-9 hónapban elkezdtem egy közösségi platformon, ez a TikTokon, saját nevemben Szemény Péterként edukációs videókat csinálni, és ez a TikTokról ugye azt kell tudni, hogy még korábban ilyen táncolós, tátogós ilyen videókat rakta föl az emberek, ez egy jó törhögtek, és tovább mentek. De mostában utóbbi egy évben elkezdett terjedni egy edukációs vonal ott is, emberek csak beszélnek a kamerába, elmondanak a mi okosságot, és sokan lájkolgatják, követik, kommentelik, stb. És ezt azt tapasztaltam, hogy viszont az ottani edukációs videóim az embereket érdeklik, követik, nagyon sokat írnak oda, hogyan csináljam, hogyan lehetne csökkenteni a hulladékomat, hogyan tudnák klímasemlegesebben élni, hogyan legyek környezettudatos, és hogyha ezeket látják, ezeket a dolgokat, úgymond olyan fajta tálásban van, ami felkelti az érdeklődésüket, és látják a következményeit, hogy ha nem úgy tesz, akkor mi lehet, akkor viszont elkezd el foglalkozni, és akkor tesz is érte. Én nem javaslom senkinek azt, hogy pánikoljon, inkább a cselekvést, hogy tegyünk azért, hogy egy zöldebb, egészségesebb jövőben élhessünk.
Tamás, te hogy látod ezt?
Én is azt gondolom, hogy kicsiben kell ezt elkezdeni, tehát nem kell mindenben globálisan gondolkodni, illetve globálisan kell gondolkodni, de lokálisan kell cselekedni, tehát így lenne helyes. Tehát, hogy mindenképp helyi szinten, akár a családi, akár kis szűkebb lakóközösségi szinten kellene tenni, összefogni a környezetvédelem érdekében, környezettudatosabban élni. Akár erre is vannak jó példák, kezdeményezések, faültetések, például ez a legjobb egyébként, amivel tényleg a jövő nemzedéke számára teszünk valami jót, nem csak a mi érdekünkben. Mindenképpen azt gondolom, hogy lokálisan kell elindulni.
Évi?
Én hiszek a gyerekekben, a jövő generációjában. Én azt gondolom, illetve mi is azt tapasztaljuk, hogy a gyerekeknek, a mai tizenéves korosztálynak mondjuk a szelektív hulladékgyűjtés az már teljesen természetes. Nyilván nem mindenkinek, vagy minden területen, de nekik ezt már nem kell megtanulni. A mi generációnknak még ez egy újdonság volt, meg kellett tanulni így élni, és sajnos a mai középkorú, vagy középkorúnál kicsit idősebb emberek, hiába az ő idejükben még nem volt műanyag, ők ezt a fajta modern környezettudatosságot már nem biztos, hogy magukévá tudják tenni. Persze nem akarok senkit megbántani, mert biztos, hogy itt is vannak kivételek. Lényeg az, hogy a gyerekeknél kell elkezdeni a szemléletformálást. Mi ezen is tevékenykedünk, meg dolgozunk, illetve hát bízom benne, hogy nem naivitás hinni a jövőben.
Nekem van egy ilyen mottóm, ami úgy szól, hogy nélküled nem sikerülhet. Tehát most hiába beszélgetünk itt 3-4-5-en arról, hogy mit kéne tenni, hogyha a mások ezt nem kezdik el követni, csinálni. És mindenkire szükség van ahhoz, hogy ténylegesen, ahogy mondtam az előbb, hogy a zöldebb világban élhessünk.
Akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Gábor Évit hallottátok, és Liber Tamást, a Szemétírtók csoporttól, és Szebenyi Pétert, a Klímapolitikai Intézettől, és egyben influencert is, és nagyon szépen köszönöm.
Mi is köszönjük.
Mi is köszönöm.
Köszönöm a beszélgetést. Ez volt a Maga Mit Művel Itt, a Szót Kérek magazin podcastja, Metszedinát hallottátok. Várunk vissza benneteket a következő adásokra is, aminek időpontját és leírását, valamint az előző adásokat a szótkérek.hu oldalon megtaláljátok. Sziasztok!